a mi együttlétünknek és a mi Isten tiszteletünknek további megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek ígéjét, amelyet olvasok a mai vasárnapon előttetek, folytatva a hitünk alapjairól való sorozatunkat. Az ige Sámuel második könyvéből lesz, annak a 12. fejezetéből az első 25 verset olvasom. Ez Nátán példázata Dávidhoz, miután Dávid ugye nagyon nagyot bukott, Dávid és Betsábé története utáni következményeket olvassuk. Folytatjuk tehát a hitünk alapjai sorozatot, és ez a történet szolgálma alapigéül. 2 Sámuel 12, az első 25 verset olvasom. Hallgassuk tehát figyelmesen. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt, aki bement hozzá, és ezt mondta neki, volt egy városban két ember, egy gazdag, meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a lánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de sajnálta maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid nagy haragra gyulladt az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak. Az élő úrra mondom, hogy halál fia az az ember, aki ezt tette. A bárányért négyszer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr Izrael Istene, én kentelek fel Izrael királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, és a te öletbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júda házát is, és ha ezt kereselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát? Miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hetita úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehesd. Őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével. Ezért nem távozik el a fegyver soha a te házattól, mivel megvetettél engem, és elvetted a hetita úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Ezt mondja az Úr. Éppen a saját házadból fogok bajt hozni rád, feleségeidet szemed láttára veszem el, és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeiddel hálni. Mert te titokban cselekedtél, de én egész Izrael előtt a napvilágnál cselekszem ezt. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felelt Dávidnak, az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, azért meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. Ezután hazament Nátán, az Úr pedig súlyos betegséggel verte meg a gyermeket, akit Úriás volt felesége szült Dávidnak. Dávid könyörgött Istenhez a gyermekért, böjtöt tartott Dávid, és amikor bement, a földön fekve töltötte az éjszakát. Udvarának a vénei odaálltak melléje, hogy fölemeljék a földről, de ő nem akarta, és nem is evett velük semmit. A hetedik napon meghalt a gyermek, a szolgák azonban nem merték megmondani Dávidnak, hogy meghalt a gyermek, mert ezt gondolták, hiszen amikor még élt a gyermek, és szóltunk hozzá, akkor sem hallgatott a szavunkra, hogyan mondhatjuk meg neki, hogy meghalt a gyermek, még valami baj csinál. Dávid azonban látta, hogy szolgái suttognak maguk között, és rájött Dávid, hogy meghalt a gyermek. Megkérdezte Dávid a szolgáit, meghalt a gyermek? Meghalt, felelték. Ekkor fölkelt Dávid a földről, megfürdött, megkente magát, ruhát váltott, majd bement az Úr házába és leborult, azután hazament és kérte, hogy tegyenek eléje ételt és evett. Akkor ezt mondták neki a szolgái, miért tetted ezt? Amíg élt a gyermek, böjtöltél és sírtál, de amikor meghalt a gyermek, fölkeltél és ettél. Ő így felelt, amíg a gyermek élt, böjtöltem és sírtam, mert ezt gondoltam, ki tudja, talán könyörül rajtam az Úr, és életben marad a gyermek, de most, hogy meghalt, miért böjtöljek? Vissza tudom-e még hozni őt? Én megyek majd ő hozzá, de ő nem tér vissza hozzám. Ezután megvigasztalta Dávid a feleségét, Betsábét, bement hozzá és vele hát, az asszony fiút szült, akit Salamonnak neveztek el, és az Úr a szeretetébe fogadta őt. Dávid Nátán prófétára bízta őt, aki Jedidjának nevezte, az Úr akarata szerint. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy igéddel jössz mi hozzánk, hogy a te igéd bennünket tápláljon, támogasson, tanácsoljon és vezessen, incsen, de feloldozzon és megvigasztaljon. Sok-sok ige van, Urunk, a Szentírásban, ami nehezen érthető. Kérünk téged, hogy te nyisd meg szívünket, elménket. Te adj mennyekből világosságot nekünk, hogy a te ígédet jól értsük meg, és úgy fogadjuk a szívünkbe, és megőrizzük, megtartsuk, és dicsőítsünk téged a te hatalmas kegyelmedért. Köszönjük, Urunk, hogy eléd hozhatjuk életünket, szívünket, a bennünk levő gondolatokat, eléd hozhatjuk terheinket, bánatunkat, de örömünket és hálánkat is. Szeretnénk, Urunk, egy szívvel könyörögni a gyászoló szívű testvéreinkért, hiszen megállt egy család a héten, a ravatalnál, és a mi gyülekezetünk is egy kedves idő hűséges taktól búcsúzott. Kérünk téged, áld meg a mi gyászoló testvéreinket mennyei vigasztalással, a feltámadás és az örök élet reménységével. Töltsd be őket avval a vigasztal, amit te tudsz nekünk adni, amely az ember lelkét felemeli a mélyből, amely vigasztal, erőt ad, amely még a könnyet is felszárítja. Légy ővelük, és öleld át őket örökké való szereteteddel. Ugyanígy szeretnénk rád bízni a gyülekezet szenvedőit, a betegjeinket, műtéteseket és kórházban levőket, oda-haza lábadozókat, könyörülj ő rajtuk, hordozd őket is, légy az ő orvosuk, az ő gyógyítójuk, erejük és támaszuk, vigasztuk a mélyben, a magányban, a szenvedés között, hogy átéljék, hogy nincsenek egyedül, mert a hatalmas Isten van ővelük. Urunk, köszönjük, hogy ezzel a hűséggel, ezzel a szeretettel vagy irántunk. Köszönjük a váltságot, amit Jézusban értünk adtál. Köszönjük, hogy az Úr Jézusban levő hit üdvözít. Áldott légy ezért a csodálatos reménységért, lehetőségért, hogy Jézus Krisztus által bemehetünk a mennybe. Jöjj, Urunk, taníts bennünket ma is. Tedd ígédet egészen világossá, élővé, hatóvá, személyessé, hogy azt befogadjuk, és életünk legyen általa. Amen. Készülődjünk, testvérek, az ige hirdetés hallgatásához énekszóval, mégpedig a 168-as dicséretnek a negyedik versét énekeljük most. 168. énekünket keressük ki ismét, és most a negyedik versszakát énekeljük. 168-as ének negyedik verse így kezdődik. Kérünk, Úristen, Krisztus Jézusért!
Kérünk, Úristen, Krisztus Jézusért! Vérre fecsíthet, szent szeremedért! Irgalmasságot kötözni velünk, és tát két éved végbe Istenünk.
Bizonságtételem alapigéjét olvasom előttetek, mindössze egyetlen egy verset Pál apostoltól, a Római Levél 8. fejezetének a 32. versét, nagyon fontos ige, és a korábban felolvasott, nehezen érthető ige szakaszt igazából ezt teszi világossá. Róma 8.32 így hangzik. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Még egyszer felolvasom. aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt. Kedves testvérek, nagyon sok ember tart ezen a világon Istennek a büntetésétől. Sok emberrel találkozom, és hadd mondjam így, hadd fogalmazok így, hogy megvannak az embereknek azok a teljesen emberi gondolatai Istenről, hogy hogyan büntethet Isten, úgy elképzelik, és azt hiszik, hogy így is van, többnyire ezek az emberi gondolatok, mondjuk ki őszintén, kicsit bugyuták, és nélkülözik Isten jellemének és Isten igéjének az ismeretét. Sok ember gondolja úgy, hogyha valamit vétett, és a lelki ismerete bejelzett, hogy hú, valamit rosszul csináltam, akkor, hogyha megy az utcán, és elbotlik egy járda szegélybe, akkor azt gondolta, hogy hát akkor na most Isten büntetett, de Isten nem gáncsol el bennünket. Isten nem úgy büntet, ahogy az emberek azt egyszerűen gondolják. Vannak egyébként a magyar nyelvben olyan szólásmondások is, amelyek nem bibliai üzenetet tolmácsolnak. Gondoljatok csak például arra, hogy Isten nem ver bottal. Ugye hallottuk már, lehet, hogy mondtuk is sokszor. Ez nagyon nem bibliai üzenet, és aki többnyire így gondolkodik, az annak megvannak az elképzelései, hogy na, Isten akkor hogyan fog majd rajtam bosszút állni, hogyha én valami olyasmit csináltam. Hát nagyon fontos tudni, hogy Istennek milyen a jelleme. És miután ezen a területen, a fejekben, ahogy én is találkoztam sok-sok emberrel az elmúlt évtizedek beszélgetését így visszagondolva, fontos, hogy tanítás hangozzon el a sorozatunkban erről, és hogy készültem erre, én úgy vélem, hogy sok minden itt összetartozik és összefonódik. Isten félelem, ezt a fogalmat is majd körbejárjuk, mert sokan nem értik. Isten félelem, büntetés és kegyelem. Ez az a címünk, ez a három szó, összefonódva vannak, és kell látni majd a helyes tanítást és jelentést. Isten félelem, büntetés és kegyelem. A történet, amelyet olvastam előttetek, egy nehéz ige, és nehezen érthető dolgok vannak benne. Hallottam már embert, aki megfogalmazott olyant, hogy jaj, Isten milyen kegyetlen volt ebben a történetben, mert nem látta ő sem, hogy igazából miről van szó. Dávid és Betsábé történetét mind ismeritek, de Dávid Istennek a választott eszköze, és Isten gyermekei közül az egyik legkiválóbb. Úgy nyilatkozott róla Isten, hogy megtaláltam a szívem szerint való férfiút, aki teljesíti minden akaratomat. Tehát Dávidot úgy kell látni, mint egy nagyon komoly hívő embert, aki Isten áldását hordozza, aki Isten útjai nagyon-nagyon komolyan jár, engedelmességben, tisztaságban. De pont Dávidnak a nagy bukása mutatja meg, hogy még a legkomolyabb hívő ember életében is lehetnek bukások, mert nincsen tökéletes ember. Nincs bűntelen hívő ember. Hogyha egy hívő ember legyen, az a legkomolyabb hívő, nem figyel oda az Úrra, mint hogy Dávidot tette, nagyon nagyot tud bukni, viszont van kegyelem, fölállhatunk a bukás után, ezt is üzeni nekünk ez a történet. Ja, tudjátok, hogy Dávid nem megy el a háborúba, a hadseregével, mindig elment, most egyszer nem megy el. És amikor nem ott van, ahol lennie kell, hanem fönn ténszereg a palota tetején, unatkozik, nem avval tölti az időt, amivel kellene. Ugye a palota tetejéről rálátni a városra, meglát egy udvaron egy hürdöző nőt, így írja le nagyon őszintén, a Biblia nem kozmetikáz semmit. Megkívánta, küldött érte, magához hozatta, elcsábította, teherbejtette. De ez a nő másnak a felesége volt. Mégpedig az egyik kiváló katonájának a felesége, Úriás felesége. Úgyhogy, hát megpróbálta először elsikálni a dolgokat, amikor nem sikerült, akkor ugye megöleti, a háborúba úgy intézteti, hogy maradjon ott a háborúba Úriás, és magához veszi, feleségül veszi ezt az asszonyt, Betsábét. Innentől kezdve, ugye eltelik egy év, amiről nem nagyon szól az ige, ennek is van nagyon komoly üzenete, hogy a hív ember, amíg elbukott, és nem áll fel ebből a bukásból, nem látta meg, hogy ez Isten előtt utálatos volt, amit tett, addig egy gyümölcsöt nem termő időszakban van Dávid, Nem olvasunk csodálatos dolgokat az életéről. A Zsoltáros király abban az időben gyümölcsöt nem terem, de Isten nagyon szereti Dávidot. Isten nem akarja, hogy Dávid elvesztene miatt, nem akarja, hogy benn maradjon a bukásban, a mélységben, nem akarja Isten, hogy parázna és gyilkos maradjon ez a Dávid. Mit csinál Isten? Küldi az ő igéjét. Na, innen olvastam a történetet, jön Nátán próféta, és elmondja azt a történetet, hogy volt egy gazdag ember egy faluban, meg egy szegény, a szegénynek egy kis báránykája volt, a gazdagnak rengeteg. Jön egy vándor ugye a gazdaghoz, de az rest a saját juhai közül levágni egyet, elveszi a szegény emberét, és azt készíteti el a vándornak. Hát Dávidnak ugye megmoccan az igazság érzete, föláll a trónról, mondja, hogy halálfi az az ember. Te vagy az az ember. És Isten ugye leleplezi Dávidot, elmondja a prófétát, hogy hát nézd, mit csináltál. Más feleségét csábítottad el. Megöletted a férjét. Ez Istennek nem tetszik. Hogy Dávid itt bűnbánatot tart, ugye az 51. Zsoltár, ami benn van a Zsoltárok könyvében, az efereti bűne felett mondott imádság, amit az egész ország előtt mond el. Ugye nem zugban cselekedett Dávid, hiszen azért oda vitetni a palotába a szolgákkal egy házból egy nőt, hát gondolom az egész palota tudott erről, úgyhogy onnantól kezdve már, ha tudott 100 szolga, nyugodtak lehetünk benne, hogy tudott egész Izrael dolgokról, és tudott volt Dávid vétke Izrael előtt. Amikor azt kell meglátnunk, és helyesen meglátnunk az igében, hogy Istennek az volt a büntetése, hogy ez a gyermek, ami ebben a paráznaságban fogantatott, meghal, akkor nem azt kell megfogalmazni, hogy Isten kegyetlen volt, nagyon figyeljetek az igére, itt Istennek nyilvánvalóvá kellett tenni az egész Izrael előtt az ő szentségét. Hogyha a gyermekei bűnben járnak, Isten nem vállalhat közösséget a gyermekei bűnével. Nehogy Izrael azt a következtetést vonja le Isten jellemét, illetve, hogy ja, hát Isten nem is veszi olyan komolyan a bűn, mert Dávid miket csinál, aztán Isten nem is szól neki semmit. Isten nagyon is komolyan veszi a bűnt. Isten szent és tiszta, és ő hozzá nem férhet közel a vétek. Dávid kegyelmet kap, és higgyétek el, ezt hozzáteszem az üzenethez, hogy Isten jellemét ismerve ezt kijelenthetjük, hogy mindazok a kisgyermekek, akik így akár születés után valami lázban meghalnak, vagy betegségben meghalnak, higgyétek el, hogy Isten a legnagyobb kegyelemmel veszi őket magához, és nem vesznek el, úgyhogy nem úgy kell olvasni ezt a történetet. Itt Isten az ő szentségét és a bűnnel, hogy nem vállal közösséget, azt kellett, hogy megláttassa egész Izraellel, viszont a történet megy tovább, mert még mindig van rengeteg tanúsága. Tudnék, hogyan viselkedik Dávid? 7 napig beteg a gyermek, és amíg él, addig Dávid próbál Isten végtelen szeretetére appellálni, imádkozik bőjtől, aztán a gyermek meghal, nem mondják meg a szolgák neki. Rosszul gondolkodnak. Hát eddig nem hallgatott ránk, nem evett, akkor mit fog csinálni, ha megtudja, hogy meghal a gyermek? De Dávid rájön, hogy meghalt a gyermek, és nem értik a szolgák, hogy Dávid akkor megmosakszik, ruhát vált, bemegy az úr házába, imádkozik leborulva, hazamegy és enni kér. Nem értik a szolgák. Ez most mi? Meg is kérdezik, hogy nem értjük, amíg élt a gyermek, bőjtöltél, meghalt, most meg eszel. És elmondja, ugye, aki nincs mély közösségben Istennel, az szolgákról beszélek, nem érti a hívő embernek a cselekedeteit és sokszor a viselkedését. Dávid elmondja, hogy igen, amíg volt rá remény, hogy Isten szeretetére odahathatok, és az én imádságomat oda tehetem eléje. Addig bőjtöltem, imádkoztam, amikor megláttam, hogy Isten ebből nem engedhet. Akkor innentől ez az egyetlen módja a hívő embernek, hogy megalázza magát, meghajtja magát Isten akarata előtt, és elfogadja az Úr döntését. Dávid nem lázadozik. Nem rázza öklét az ég felé, mint ahogy sokan tennék ezt ilyen helyzetben, hogy Isten, hogy engedhetted meg ezt? tanulhatunk Dávidtól. Dávid viselkedése példaértékű, pedig ő bukott el, kapott kegyelmet, de Isten jellemét ismeri. És nagyon jól cselekszik. Kér enni, megnyugszik Isten akaratát, ebből Isten nem engedhetett, akkor ő alázatosan ezt elfogadja. Az a legrosszabb reagálásunk, amikor mi lázadunk Isten akarata ellen, csak rontunk a helyzetünkön. Mindig ott kezdődik a megújulás, amikor az ember meghajtja magát Isten hatalmas keze alatt. Ebben a történetben van szó arról, hogy a hívő ember elbukhat. Van szó arról, hogy hogyan megy Isten a hívő ember után. Az igét küldi. Az igét küldi. Látjátok, Isten nem üt, hanem küldte az ő igéjét. Benne van Isten mentő, féltő szeretete. Hogyan megy utána Dávidnak, hogy ebből kihozza őt? De benne van ebben a történetben az is, hogy hogyan viselkedik egy igazi hívő ember. Benne van a büntetés is, és benne van Isten hatalmas kegyelme is az egész történetben, amely átszövi ezt a történetet is, mint ahogy a mi egész életünket. Nézzük a tanításokat, és kezdjük egy fogalommal, amelyet én sokszor beszélgettem emberekkel, és kiderült előttem, hogy ezt a szót a legtöbb ember egyáltalán nem érti. Isten félelem. Előkerül ez a szó, és volt, aki nem is egy, nekem jött, hogy hát te Istentől félsz, hát Istentől nem kell félni. Az Isten félelem az nem azt jelenti, hogy az Istentől félünk. Aki így gondolja, az nem érti. Az nem érti. Rengeteg ember azért fogalmazza meg magának így, mert Istenről egy olyan képük van, hogy csak a szeretetet látják. De ez a szerető Isten, ez így mondja a Biblia, hogy ítélő Úr is. Ez a szerető Isten bűngyűlölő, szent és tiszta. Ő hozzá nem férhet a mi vétkes életünk. Isten annyira komolyan vette a bűnt, hogy amikor a váltságról volt szó, akkor a tulajdon fiának nem kedvezett. Amikor az Úr Jézus magára vette a mi bűnünket, akkor Jézust büntették meg Dávid helyett, te helyetted, én helyettem. Isten ennyire szent. Sok ember, aki csak a szeretetet hangsúlyozza, nem veszi észre, hogy ez a szerető Isten, mert Isten maga a szeretet tényleg, ez bűngyűlölő, ítélő Úr is egyben. Egyszer volt nálam egy fiatal ember beszélgetni pár évvel ezelőtt, és elmondta nekem, hogy ő minden olyan igét kigyűjtött a Szentírásból, amiben benne van a szeretet szó. De hogy a többi igét nem szereti, azokat, hogy kivágdosná a Bibliából. És hát nekem égnek át a hajam. Ugye ilyenek az emberek, hogy ami tetszik nekik, azt kimazsolázzák, és ugyanígy van a Isten jellemével is, hogy amit a Biblia elénk ad, hogy milyen Isten, a jelleméből is, hogy kimazsolázzuk azt, amit nem szeretnénk ott látni, és bennhagyjuk azt, ami kis bugyuta elképzelésünk szerint, ami a valóság, de nem az a valóság. Isten félelem. Mit jelent ez a szó? Nem Istentől félünk, hanem Istent féljük, ez azt jelenti, hogy őt tiszteljük. Az Isten félelem azt jelenti, hogy Istent komolyan veszem, szentnek tartom, és ezért tisztelem őt. Ha van olyan itt a Földön, akit tiszteltek, szoktatok vele, hadd mondjam így, pofátlanul beszélni? Dehogy, hát ilyet nem csinálunk avval, akit tisztelünk. Avval tisztelettel beszélünk. Róla is a háta mögött tisztelettel beszélünk. Amikor az Isten félelem szót tanuljuk, akkor ugyanígy kell ezt elképzelni, hogy őt a szívünkben tisztelettel vesszük körbe. Tisztelettel gondolunk rá, hallgatunk a szavára, komolyan vesszük őt. Mit akar velünk? Mi az ő kijelentett akarata? Mi az ő terve velünk? Mit tanít nekünk az evangélium, és milyen hatalmas lehetőséget adott nekünk, elveszetteknek, életünk örökké. Ingyen kaphatjuk a bűneinkre a bocsánatot. Ilyen ajánlatot sehol nem kapsz. Csak a kegyelmes Isten adja neked ezt Jézusban. Az Isten félelem egy nagyon fontos szó, és kell érteni. Az Isten félelem még azt is takarja, hogy úgy, miután Isten bűngyűlölő, az Isten félelem a gyakorlatban azt jelenti, hogy mi félünk vétkezni. Félünk Istent megbántani, mert őt tiszteljük. Mert az igéjét komolyan vesszük. És hogyha Isten bűngyűlölő, akkor nekünk is annak kell lenni. Csak sajnos az ember szereti a bűneit. Rengeteg embert ismerek, aki szereti a bűneit. Asszonyokat, akik szeretnek veszekedni. Szeretnek másoknak esetleg csikkelődve beszólni. Emberek, akik rengeteget kritizálnak, mert szeretik, hogy a másikba beleszóljanak és kritizáljanak. Rengeteg ember a szenvedélyek rabja. Rengeteg ember szereti a tisztátalanságot, a paráznaságot. És még sorolhatnánk, mennyi ember szeret hazudni, és mennyi ember gondolkodik úgy, hogy a lopott kenyér édesebb, mint amit megveszünk a boltba. Az embernek ilyen romlott a jelleme, hogy a bűnt tudja szeretni. Hát képzeljétek, Isten nem szereti a bűnt. Isten nem szereti a mi hazugságainkat, a mi gonoszságainkat. Isten nem szeret egyáltalán semmilyen bűnt. Viszont Isten csodálatos tulajdonsága, hogy különbséget tud tenni a mi bűnünk és a személyünk között. Ez nekünk embereknek nehéz ám. Ha téged valaki megmart, beléd mart, beléd gázolt, akkor innentől kezdve az embert nem nagyon tudott szeretni, mert ő egyszer belém jött, belém rúgott. Na képzeld el, hogy Isten mi hányszor megbántottuk, és ő különbséget tud tenni a te bűnöd és a te személyed között. Isten szereti a bűnös embert, de a bűneit gyűlöli. Isten nagyon szeret téged, de hidd el, a te bűneidet, a te hazugságaidat, a te tisztátalanságaidat, a te tolvajlásaidat, a te titkedet gyűlöli. Azt nem szereti, de téged nagyon szeret. Nagyon-nagyon szeret Isten. Nézzétek Dávidot, és térjünk vissza ez a történethez. Dávid ugye vétkezik, és Isten különbséget tesz Dávid vétke és Dávid személye között. Dávidot félti. Rossz útra tért az ő gyermeke. Olyan útra tért, amely a halál ösvénye. És Isten szíve remeg ezért a Dávidért. De amit tett, a házasságtörés, a paráznaság, a gyilkosság, az egyáltalán nem tetszik Istennek. Nem békül meg vele azért, mert Dávidot kedveli, azt gyűlöli. Dávid ugye lelki sötétségben van a bukás után, itt egy éves szakaszról kell beszélnünk, és döbbenetes tanítása ez is a történetnek, hogy ha valami rendezetlen dolog van az életedben, amit nem vittél ki a világosságra, de úgy döntöttél, hogy az maradjon a sötétbe, a rejtekbe, a titokba, azt nem visszük ki, nem mondjuk el, lelki sötétségben vagy, és Isten szíve remeg érted. Amíg ki nem fogsz menni a világosságra, addig a te életedet az emészti, és addig vergődni fogsz benne. És Isten jön Dávidhoz, Nátán prófétán keresztül az ő igéjében, ugye elhangzik ez a bárányos történet, és itt megint megállunk, hogyan jön Isten hozzánk. Nem itt. Nem azt olvassuk, hogy megjelent egy mennyei furkosbot, és elkezdte volna Dávidot náspángolni. Jön az ige, mert Isten az ige által szól, keres és akar megmenteni. Isten mindig az ige hirdetés módszerét használja, mert félt és szeret. Az Isten igéjéről azt mondja a Biblia, hogy az Isten igéje élő és ható, és megítéli az emberek rejtett gondolatait is az evangélium szerint. Elhatol az elme és a lélek szétválásáig, és neki kell számot adnunk. Jön az ige, amely élő és ható és személyes, és betalál Dávidnak nagyon. És Dávid meg is hozza az értékítéletet, ugye hallja a történetet, és Isten milyen bölcs, nem úgy kezdte el, hogy hát te ezt csináltad, meg azt csináltad, hanem elmond egy történetet, egyes szám, harmadik szám, hogy volt egy ember, aki ilyet csinált. És Dávid meghozza az értékítéletet. Az Isten igéje ugye tisztogatja, kicsit fölébresztette az ő lelkét, elkezd tisztán látni, és igen, ez, amit csinált az a gazdag ember a szegénnyel, a báránykája elvétellel, ez gonosz. Halálfia az ember. És itt az Isten igéje már léphet tovább. Te vagy az az ember. Te vagy az az ember. Isten mindig az igével jön. Mindig legyetek hálásak azért, amikor akár egy Isten tisztelten, amit bárhol hallotok, vagy a Biblia olvasásakor egy-egy ige eltalál. Ez azt jelenti, hogy Isten kegyelme keres. Hogyha ezt meghalljuk, az is kegyelem. Calvin tanítja, hogyha egyáltalán ott vagyunk valahol, ahova indított Isten, hogy elmenjünk egy gyülekezeti alkalomra, már maga az kegyelem. Ha meghallod az igét, és megérted, és nem úgy mész ki a templomból, hogy fogalmat se volt róla, hogy miről beszélnek, mert nem is figyeltél, nem is hallottad, meg se értetted. Van ilyen is, de ha megértetted, ha eltalált, az kegyelem, az az Isten szeretetének a jele. Keres téged, mert remeg érted a szíve. Isten tehát nem üt. Soha ne úgy gondoljatok Istenre, hogy akkor a direkt valamit keresztbe tesz neked. Isten nem így működik, hanem szól az igével. Elkezd hozzád beszélni. Elmondja az igét, ami ébrezgeti a te lelkedet. Fölébreszti a szívedet. És arra te felelhetsz, és megkezdődhet a párbeszéd. És Isten majd lép tovább a te állapotod szerint. És tud szép, türelmesen, lassan lépni, úgy, ahogy neked szükséged van rá. Amikor Dávid végre hallgat rá, és belátja, hogy mit csinált, és észrevesz, hogy hát egy gyilkos, parázna ember lett, és bűnbánatot tud tartani, akkor Istennek jöhet a nevelése, a fenyítése, akkor jöhet a büntetés, és nézzétek meg, hogy itt is mennyire tele van kegyelemmel ez a történet. Nem úgy történik, hogy akkor Betsábé meg a gyermeke, akit paráznaságban ugye fogant, egyből a szüléskor elpusztulnak, és akkor mindenki ott áll és sírdogál. Isten milyen türelmesen kivárja a dolgokat, amíg lehet Dáviddal beszélni, amíg megérti, hogy az Isten az ő szentségéből nem engedhet. Amíg Dávid megérti, hogy most tulajdonképpen Isten egész népére hozott ezzel szégyent és gyalázatot. Gondoljátok el, hogy ez a történet 3000 éves, és ma is ezt tudjuk Dávid életéről. Tudjuk, hogy mit csinált, mekkorát bukott, mekkora szégyent hozott Istenre, az ő ügyére, Isten mértékére és törvényére, és mekkora szégyent hoz Istennek a népére is. Elég egyetlen egy hívőnek valami nagy gonoszsága. Higgyétek el, hogy a világ azt fogja mondani, az összes hívő olyan. Pedig nem olyan. Le tudjuk járatni az Istennek a népét. A mi gonoszságunkkal. Aztán Dávid viselkedése, drága tanítás van itt erre, hogy a bőjtől imádkozik. Amikor meghal a gyermek, akkor ugye fel kell, és eszik. A szolgák nem értik. Gyakran van így, hogy amikor a hívő ember valahogyan egy szituációban viselkedik, az, aki nincs az Istenhez közel, nem érti. És én döbbenten nézik, hogy milyen bolondok ezek a hívők, mert nem a világ logikája szerint cselekszik egy hitben járó ember, hanem az Isten jellemét nézi, és a Biblia tanítását. Amíg volt reménység, addig Dávid imádkozott. Amikor megértette, hogy Isten ebből nem engedhet, megalázta magát, és elfogadta, és a szívéből kiűzött minden lázadást, minden érvelést, és meghajtotta magát az Isten előtt, ugye. Ruhát váltott, bement a templomba, leborulva imádkozott, aztán hazament és enni kért. Amikor Isten fenyítését átéli egy hívő ember, akkor ott kezdődhet a megújulása, hogy megalázza magát az Isten előtt. Megalázza magát az Isten előtt, és elfogadja az Úrnak az akaratát. Mindig vigyázz a szívedre, hogy ne lázadj. Hajts fejet a szerető Isten előtt. Picit beszéljünk a rossz történésekről is. Ez egy bűnbe esett világ, megromlott világ. Az Istentől elszakadt világ nem működik tökéletesen. Amikor azt halljátok, hogy turistabusz felborult, meghalt 30 ember, lezont egy repülő, kiégett, meghalt 100 ember, akkor nehogy az legyen bennünk, hogy Isten buszokat burogat fel, repülőket semmisít meg, mert Isten nem így büntet. Rengeteg rossz történés ennek a megromlott, tökéletlen világnak a velejárója. Ezt kell így látni. Aztán vannak olyan rossz történések, amelyek a tetteinknek a következményei. Ilyen is van. Nem minden rossz történés ilyen, de van ilyen is. Ha csak nagyon egyszerű példákat mondok, akkor ha egy lány 14 évesen a diszkóba valakivel lefekszik és terhes lesz, az a terhesség az nem Istennek a büntetése, az az ő tettének a rossz következménye. Bizonyos tetteinek megvannak a rossz következményei. És lehet egy-egy történés Istentől való büntetés, de ő nagyon-nagyon irgalmas. Az Ószövetségben nagyon gyakran egyből jött a büntetés, és ez mutatja azt, hogy amíg nem volt megváltó, nem jött el Jézus Krisztus erre a világra, és a váltság nem történt még meg, addig nagyon gyakran a bűnöst egyből, vagy rövid időn belül utolérte a büntetés. Miután Jézus Krisztus eljött, azt kell látni, hogy rengeteg gonoszság hosszú ideig megvan. Mert már van megváltó, Istennek a végtelen türelmének idejét éljük. Ne éljünk vissza ezzel a hatalmas türelemmel. Az új szövetségi korban tényleg látható, hogy sok esetben még a nagyon gonosz emberre sem jön ítélet. Nem, hogy egyből nem, hanem hosszú ideig nem, vagy talán csak majd az utolsó ítéletkor. Ugye a búza és a konkoly példázatára gondolunk, hogy Jézus megmondja, hogy majd az aratáskor külön választják a konkolyt a búzától. Az aratás meg a világ vége. Tehát kell látni, hogy mi a kegyelem korszakában élünk, ilyenkor nagyon sokszor, amikor várnánk, hogy Istenem csapj oda, és miért ne tűrd ezt a nagy gonoszságot, ami van a világban, azt látjuk, hogy Isten nem csap oda, és nem jön az Istentől való igazságszolgáltatás még, mert Isten hosszú tűrő. Rengeteg ige beszél erről, hogy Isten irgalmas, hosszú tűrő, és végtelenül tud várni ránk. Van két ige, amelyet olvasnék, ez több helyen benn van az igében, és kettőt választottam, ugye 4 Mózes 14-18, ezt hallottuk a köszöntő igében, de ez még egyszer van benne egyébként egy másik helyen a Mózesnél. Az Úr türelme hosszú, szeretete nagy, megbocsátja a bűnt és hitszegést, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül. És a Náhum 1.3-nál is találunk egy ilyen igét, türelmes az Úr, de nagy a hatalma, nem hagy az Úr büntetés nélkül. Kell látni tehát, hogy Isten hatalmas irgalmú, végtelen türelmű, irgalmas, kegyelmes, megbocsátja a bűnt és a hitszegést. Mit jelent akkor az ige végén ez, hogy de nem hagyja egészen büntetés nélkül? Testvérek, ez a büntetés, ez nem ránk hullott, és nem ránk hullik. Ez a büntetés ráhullott arra, aki jött értünk, a mennyekből, hogy a bűnösök megváltója legyen, és levegye rólunk az ítéletet, levegye rólunk a kárhoztatást, kivonjon bennünket a bűn haragja alól. Jézus Krisztusra hullott ez a büntetés. Jézus Krisztusra hullott ez a büntetés. Az az ige, amelyet úgy olvastam fel nektek a Róma 8.32-t, hogy ez magyarázza igazából ezt az egész történetet. Ugye ez így hangzik, hogy aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozva nekünk vele együtt mindent. Istennek a szeretete Jézusban lesz egészen nyilvánvalóvá. Annyira szereti az elveszett bűnösöket, az elbukottakat, a rosszul döntőket, a varga betűsöket, akik életükben annyi varga betűt csináltak, és rossz irányba mentek, hogy elküldte értük a fiát. és tulajdon fiát nem kímélte, mert Jézus magára vette önként mindegyikünk bűneinek a büntetését, és ez a büntetés Jézusra lett rázódítva helyettünk. Ennyire szeret Isten, hogy tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy te élhess. És azért adta oda, hogy minden a miénk legyen. Ugye, hogy ne ajándékozz nekünk vele együtt mindent. Az ajándékok Jézussal és Jézusban lehetnek a miénk. Akinek nem kell az Úr Jézus, azért nem lesz a bűnei bocsánata sem, és nem lesz örök élete. Az üdvösség és a kegyelem Jézuson kívül nem létezik, Jézusban adja Isten a benne hívőnek. Kulcsfontosság, hogy a te hited Jézusba vetett hit legyen. És Jézus engesztelő áldozatába vetett hited legyen, mert különben nem a tied az a sok csoda, amit az Isten nekünk ígér. Jézusban viszont van bűneid bocsánata. Jézusban van a te megváltásod és örök életed, örök üdvösséged. Ha a te életed Krisztusban hisz, és Jézusban van, akkor mindez a tiéd. És élni fogsz örökkön, örökké a földi vándorút után. Krisztuson kívül nincs kegyelem. Így rendelte a mennyei atya. Minden a miénk lehet, de csak Jézusban. Egy másik igéje azt mondja, hogy akinek nem kell a fiú, azért nem lehet az atya sem. Bizony, akinek nem kell Jézus és a váltság, az Isten által felkínált ingyen kegyelem, ingyen bűnbocsánat, ingyen örök élet, annak Isten nem adja. Mert komolyan veszi Isten a bűnt is, és komolyan veszi az ő szeretetét is. A konfirmandus KT-ban van egy olyan kérdés, hogy mi tehát a kereszt jelentősége? És erre azt a választ adja a hitvallásunk, hogy a kereszt nélkül ugye két dolgot nem tudnánk. Egy, hogy mennyire gyűlöl Isten a bűnt, kettő, hogy mennyire szeret bennünket. Ott a kereszten ez teljesen nyilvánvalóvá lett. Isten, képzeltek el, hogy arra a bűnökre, amit te meg én elkövettünk, arra Isten kimondta a halálos ítéletet. Mert nem szereti a bűneinket. A legkisebb bűnre is, meg a legnagyobbra is, a legkisebb kis huncut füllentéstől elkezdve a legnagyobb bűnökre, és Isten kimondta a halálos ítéletet. Méltó az a bűn a halálra. A kereszt nélkül ezt nem tudnánk, hogy Isten ennyire komolyan veszi a bűnt, és ennyire gyűlöli a bűnt. Amikor tulajdon fia mondta, hogy én magamra veszem a bűnösök bűnét, akkor a mennyei atya tulajdon fiára zúdította a mi büntetésünket. És Jézus ezt önként, tudatosan, szeretetből elhordozta. És bele is pusztult, hogy mi élhessünk. Hogy le legyen rólunk véve a harag, az ítélet és a büntetés. De a kereszt nélkül azt sem tudnánk, hogy Isten mennyire szeret bennünket. Hogy ekkora áldozatot tud hozni. Hogy a tulajdon fiát föláldozza, érted, mert téged annyira szeret. És annyira vágyja Isten, hogy te ott legyél a mennyben, örökkön örökké, ő vele, örök boldogságban. Mert Istennek te drága vagy, és becses, mert szeret. Az Ézsaiás 53-ban, ahol a szenvedő messiásról való profécia van, ott is szó van a büntetésről, hogy amikor Krisztust megölik, senki nem veszi eszébe, hogy népe vétke miatt éri a büntetés. Úgyhogy amikor a büntetésről van szó, akkor ezt kell lássuk, hogy Isten nem akar téged megbüntetni, mert a téged levő büntetés, ami kellene, hogy érjen, az már Jézusra ráhullott. Jézus már megbüntette miattad. Neked ezt kell elhinni, elfogadni, hittel megragadni. Az volt a címünk, hogy Isten félelem, büntetés, kegyelem. Ez a három szó összetartozik. Az ember ott az Édenkertben nem félte az Urat, nem tisztelte meg annyira, hogy hallgatott volna a szavára, hogy ne egyél arról a fáról, mert meg fogsz halni. Inkább hitt a sátánnak, hogy de hogyha haltok meg, olyanok lesztek, mint az Isten. és elszakadtunk az Úrtól. Nem mi voltunk istenfélők. Jézus volt helyettünk istenfélő, aki tisztelte az Atyát és szót fogadott neki. Aztán ott van a büntetés szó. A mi vétkeink büntetése ő ráhullott. Arra, aki ott a kereszten, nagypénteken, értünk halt meg. A te bűneid meglettek büntetve, de nem rajtad, hanem Jézuson. Mert Isten ennyire szeretett téged. A tulajdon fiát nem kímélte, hogy te élhess örökké. És a kegyelem ide tartozik. Ez a szerető Isten így ad kegyelmet a Jézusban hívő bűnösnek. Dávid is kegyelmet kapott. Ne csüggedj el, ha valamiben rosszul döntöttél. Ne csüggedj el, hogyha valami rettenetes dolgot követtél el. Hanem bánd meg, és menj oda az Úrhoz, mert van a te bűneidre engesztelő áldozat. Érted is, meghalt az Úr Jézus. Menj oda, vald meg neki, és fogadd el a kegyelmet. És kérj Isten félő szívet, amely tiszteli az Urat, hallgat a szavára, és gyűlöli a bűnt, és fél vétkezni. Ilyen szívvel kövessük a mi Jézusunkat, mert ő szeret és kegyelmet akar adni neked ma is. Áldott legyen ezért az Isten. Amen. A 395-ös ének első versét énekeljük testvérek, válaszul az ígére, 395-ös dicséretünk első versét énekeljük. 395-ös énekünk első verse pedig így kezdődik. Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát.
Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Hétünk adja, úgy öleje, tőtejünk mi néki tagja, ő a fényi színeit, mi cselédet, ő a gazda, ő miénk közé.
Hajtsuk meg a fejünket, helyünkön maradva imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy amikor elénk adod az evangéliumot, annak örömhírét, bele csodálkoztatunk abba, hogy a te szíved nem ránk akart az údítani bűneink büntetését. Sőt, azon munkálkodtál, és ezért szolgált nekünk az Isten fia emberi testben, hogy levegye rólunk bűneink átkát, ítéletét. Köszönjük, Urunk, hogy ott a kereszten megláthatjuk, hogy te tényleg gyűlölöd a bűnt, a miénket is, de nagyon-nagyon szeret bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy tanít erre a Biblia. Te komolyan vetted a mi váltságunkat. Komolyan vetted, hogy ki legyen fizetve az az ár, amivel kiváltasz bennünket az elveszettségből. És komolyan vetted szeretetedet, kegyelmedet, amelyet odaadsz nagy-nagy szeretettel a Jézushoz menekülő bűnösnek. Köszönjük, Urunk, hogy ekkora lehetőséget kaptunk, hogy megmenekülhetünk, hogy élhetünk örökké. És köszönjük, Urunk, hogy mindez a csoda ajándék ingyen lehet a miénk. Te pontosan tudtad, hogy megfizetni, megszolgálni sosem tudnánk a kegyelmet. Ezért úgy rendelted, hogy hittel ragadjuk meg, és az ingyen a miénk lesz. Formáld, Urunk, a mi hitünket. Olyan hitünk legyen, amely Jézus Krisztusban hisz, az ő jövetelének céljában, a váltságában. Higgyük és valljuk, hogy az Isten fia ott a kereszten a mi bűneink büntetését szenvedte el. Így vette le rólunk azt. És feltámadta a halálból húsvét vasárnap, hogy üdvözítse a benne hívőket örökre. Köszönjük, Urunk, hogy győztél, hogy megszabadítottál a büntetéstől. Munkáld bennünk az Isten félő szívet, Urunk, hogy a mi szívünk ne a bűn szeresse, hanem féljen vétkezni. Tiszteljünk téged, és hallgassunk szavadra, és drága legyen nekünk az ige, az pedig tedd mindig élővé, hatóvá, személyessé. Köszönjük, Urunk, hogy szeretsz, megszólítottál, hogy a mi életünk neked becses, drága, és így akarsz bennünket magadhoz vonni, a te szereteteddel és szavaddal. Urunk, hadd hozzuk eléd a gyászoló szívű családot. Kérünk őértük, az ő fájdalmukért, bánatukért. Áld őket meg vigasztalással, békességeddel. Áld meg az ő szívüket mennyei reménységgel, a viszontlátás reménységével, a feltámadás és örök élet örömével. Légy velük és hordozd őket a gyászukban. Adj nekik igazi mennyei megvigasztalódást. Gyógyíts meg betegjeinket, Urunk, és könyörülj a gyülekezet szenvedőin, könyörülj népünkön és egyházunkon. A te kegyelmedet, irgalmadat mutasd meg rajtunk. Szólíts meg, vonj magadhoz, ments meg mindannyiunkat önmagad számára. Köszönjük, hogy meghallgattál. Ámen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát vigye oda bizalommal az Úr Jézus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Így szól az Úr, örökké való szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem kireád irgalmasságomat. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 395-ös megkezdett dicséretnek a második és harmadik versei, majd a himnuszt fennállva elénekeljük a kivonulás előtt, tehát 395-ös dicséret második és harmadik verseit énekeljük, záró énekként, utána pedig fennállva majd a himnuszt. 395-ös ének második verse így kezdődik, szeretetben összeforva egy közös test tagjai.
Thank you.
gyülekezzék.